Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A világkereskedelemben kialakuló vámok formájában megjelent feszültségről tárgyaltak az Európai Unió kereskedelemért felelős miniszterei, mondta Donald Trump által kivetett vámokról és Kínáról szóló ülés után Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismét bizonyítottnak látta, hogy az uniós intézmények képtelenek a nehéz helyzetek kezelésére. Magyarország nem támogatja az amerikai termékekkel szembeni EU-s viszontvámokat. A Válasz Online arról írt, többek között a magyar közbeszerzések rendkívül magas korrupciós kockázatával indokolta az Egyesült Államok az Európai Unióra kivetett vámokat. Szijjártó Péter közölte, ez a jelentés 1974 óta megjelenik, a mostani március végén kiadott dokumentum még Joe Biden elnöksége alatt született, a Magyarországra vonatkozó részeit David Pressman diktálta, aki gyakorlatilag a magyar ellenszék vezetőjeként tevékenykedett. Az Európai Bizottság Szijjártó Péter szerint Kínánál is alkalmatlan, mert korábban vámokat vetett ki a kínai autókra. Be kell látni, hogy nincs sikeres zöld átállás az EU-ban kínai együttműködés nélkül, nem véletlen, hogy az ottani nagy cégek perelnek, a magyar kormány pedig úgy döntött, az oldalukon beavatkozik az Európai Bizottság ellen, jelentette be. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter idén második alkalommal hívta össze a gazdasági kamarák egyeztető fórumát, ezúttal az Egyesült Államok által bejelentett vámintézkedésekre tekintette kibővített formában, jelentette be az MT-nek a tárca. Az eseményen részt vettek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az MKM Hungary, valamint a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara képviselői, valamint meghatározó vállalatok. Májustól a korábbi 500 ezer forint helyett akár 2 milliárd forintos bírság is kiszabható arra a nagyvállalatra, amely nem tartja be a környezetvédelmi szabályokat. Erről beszélt a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Rajsz Anikó hozzátette, a kormány azt szeretné elérni, hogy a hazánkban beruházó nagyvállalatok felelősséggel viseltessenek a környezetük iránt, és ne úgy kalkuláljanak, hogy költségeikbe egyszerűen beleszámolják a bírságok összegét. Nincs új kitörés a ragadó száj és körönfájás betegség kapcsán, továbbra is 4 telep érintett, közölt az agrárminiszter még hétvégén. Nagy István ismertette, megerősítették a fertőtlenítési pontokat, szigorították a telepeknek az őrzését és ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását. Kitért arra is, folytatódhat az export, kivéve Győr-Moson-Sopron vármegyéből, de a kivitel során minden állatot ellenőriznek. Az állategészségügyi előírások betartására szólított fel a vírus megfékezése érdekében az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcs hangsúlyozta, a hatóság által elhatárolt területre illetéktelen személyek nem léphetnek be, aki ezt megteszi, bűncselekményt követel. A szlovák kormány arról döntött, hogy a ragadó száj és körönfájás járvány miatt egy hónapra lezár 16 kis határátkelőt a szlovák-magyar és egyet a szlovák-osztrák határon, írta meg az Új Szó. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint erre azért van szükség, mert a magyarországi intézkedéseket nem tartják elég biztonságosnak. Idén is mintegy 700 falugazdás segíti ingyenesen az egységes kérelmek beadását, amelyre június 10-ig van lehetőség, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ezzel az elmúlt egy évtizedben több mint 1500 milliárd forint támogatás lehívásában segítették tagjaikat. Idén sem alkalmazzák a beadási időszak utolsó szakaszában a korábban megszokott munkanaponként 1%-os támogatás csökkentéssel járó szankciót, ugyanakkor a határidőt követően beadott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. Kereken 6000 személyautóra pályáztak már a vállalati e-autó programban, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Egy járműre az akkumulátor teljesítményének függvényében 2.800.000 4 millió forint közötti összeg nyerhető el, a sokakat foglalkoztató cégek akár 64 millió forintot is kaphatnak. Több mint 120 km hosszú nagyfeszültségű távvezetéket épít a Dunántúlon az E.ON Hungária csoport, közölte a vállalat az MT-vel. A stabilabb áramellátás biztosító beruházás összértéke 16,5 milliárd forint, amelyet részben saját forrásból, részben uniós támogatásból finanszíroznak. Már 2 millióan töltötték le a digitális állampolgárság program alkalmazását a telefonjukra, közölte a kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt elmondta, a DAP megkönnyíti a mindennapokat, hiszen használatával egyszerűbben, gyorsabban és könnyebben tudjuk intézni hivatalos ügyeinket, igazolhatjuk magunkat a rendőri ellenőrzés során, időpontot foglalhatunk a kormányablakokba, ingyen igényelhetünk erkölcsi bizonyítványt, nyomtatás helyett pedig magánszemélyként digitálisan írhatjuk alá a szerződéseinket, meghatalmazásainkat. Végül az időjárásról. Ismét erőteljessé válik majd a felhőképződés, elszórtan előfordulhat zápor, néhol esetleg hózápor, újra megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben aztán +10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy vessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Nagy László, József Attila. Miért játszott a szíved, te szerencsétlen? Rombolva magad szüntelen télben, építve darra dalt, skifulva, kigyúlva, ésszel mérhető pontokon is túlra tudatod miért nyilalt, hiszen te tudtad, dögbugyor a vége e pokoli útnak. Ott a hit is kihalt, hiszen te tudtad, álmaid orra buktak, magad örökre kicsuktad, járhatod a téboly havát. S árván, idétlen, emberségre, hű szerelemre étlen, villámló tálból eszed a halált. Tudtad, tudom én is. A nagy te vagy. S te, a mindenség summás legénye részt se kaptál, pedig az egészre futotta érdemed. Érdemes volt ázni, fázni, csak a jövő kövén csírázni, vérszagú szörnyekkel vitázni, ha ráment életed. Csak szólhatnál, hogy érdemes, mert csontom, vérem belerémül végzetedhez, ha én állítok végül józan záró mérleget. Törd fel a törvényt, ne latold, a porból vedd fel kajla kalapod, vértanú vállad, s a kifordult nyakcsigolyákat rendbe szedve, két kisírt szemmel, tüzes ikerkörrel néz a szemembe, hogy rendülne bele a mohó emlék nélküli tenyészet, az egek mirigyrendszere, s e megváltatlan földi lét. József Attila, te ad nekem a reményt, mert nélküle romlott a napvilág. A vér eves, bár a fogad vicsorog, bár a nyakad csikorog. Bólincs, hogy érdemes. Cáfold meg halálos logikát, te glóriás, te kintó bélyeges. Képzeletemre bízzál édes munkát, mert immár úgy szorgoskodik, hogy a sarkamtól torkomig forrasz rám forró hamubundát, rádióaktív iszonyt. Félek, hogy minden rejtelmet kibont, s végül már semmi se fáj. Hogy el ne jussak soha ma síkra, elém te állj. Segíts, hogy az emberárulók szutykát erővel győzze a szív, szép szóval a száj. Ma a múlt héten kezdett József Attila sorsát bemutató előadást újabb epizóddal és költeményekkel egészítjük ki. Tiszta szívvel. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemet. Ez a rész azt fogja bemutatni, hogy mi történt József Attilával az egyetemen. Horger Antal akciójára az egyik szemtanú Fehér Ede így emlékezik vissza. Egy hétfő reggelen 1925. április 2-án 9 órakor történt. Jegyzeteimet szedegettem összefelé, hogy másik épületbe menjek, a hallgató nagy része már kint járt a folyosón, a professzor kéziratlapját összeszedve a tömbjébe elmenőben odaszólt. Kérem, Fehér úr, szíveskedjék József úrral és még egy bölcsészettan hallgatóval bejönni a szobámba. Igen. A folyosón még utolértem Attillát, szóltam neki, várjon, még visszajövök. Már csak a lányok voltak kint az óra hallgatói közül, siettem hát a lépcsőházba, ahol sikerült elcsípnem H. Kovács Mihályt. Nem tudtam, mit akar Horger, de örültem, hogy épp makói fiút, Attila régi ismerősét vihetem. Belépünk, közel megyünk az íróasztalhoz, ahol a professzor állva foglalatoskodik. Megállunk. Az asztal sarkánál Attila szemben a professzorral, Mihály balra, a bejáratnak háttal, ablakra nézőben én. Felénk fordul. Amikor megálltunk az íróasztalnak a bejárat felüli végénél, csak érdeklődés és némi önbizalom volt bennünk. Ez már a folyosón kialakult, amikor rövid pár szóval megtanakodtuk, mit akarhat. Horgernek ugyanis szokása volt, hogy előadás után vagy szemináriumi gyakorlaton megbízást adott egy-egy tanítványának valamely tudományos kérdés kibogozására, esetleg bibliográfiai adalék felkutatására. Így nevelgette a nyelvész utánpótlást. Egy alkalommal a magyar igeragozás történetével kapcsolatos fontos cikket kellett volna megtalálni. Horger Antal így szólt. Kérem, József úr, ön egy verset írt a Szeged múlt vasárnapi számába. Többek között azt írta, hogy nincsen se istene, se hazája, és hogyha kell, eladja magát és embert öl. Kérem, én a bölcsészeti kar álláspontját közlöm önnel. Ön középiskolai tanár ilyen felfogással nem lehet, ilyenre nem lehet oktatni a magyar ifjúságot. Ön elvégezheti a bölcsészeti tanulmányokat, de tanári oklevelet még én itt leszek, nem fog kapni. De professzor úr, mikor én azt a verset írtam, már 3 napja nem ett, kérem, ezt a kéremet igen élesen dobta közbe, elvágva Attila szavát, a verse megjelent. Csak ennyit akartam önnel közölni. Leült, nem nézett fel. A megszólító kezdő szavakra oldalt néztem Attilára. Attila, hogy meglepetten elkomolyodik, az addig bizalmat, szinte szolgálatkészséget kifejező arc hirtelen átalakul, nagyon tudott örülni annak, ha megbíznak benne, ha érdemesnek tartják együtt munkálkodásra. Ezért következhetett be a hirtelen átalakulása, meglepetést, majd megdöbbenés. Nagy barna szemét tágra nyitotta, erőset nyelt, alsó karját közelebb húzta magához, velük a táskát és a kalapot. Álla előbbre merevedett, mint a vigyázba feszülő katonái, ismét nyelt egy mélyet, az előrefeszülés az ajakban tovább folytatódott, fejét hátra szegte, s most már daccá keményült egész tartása. Ahogy Horger pillanatnyi szünetet tartott, s Attila megszólalt, hangja dacosságában is fájós volt, a nemettet Horger ketté vágta, s ez végül riadtá tette a fiú arcát. Kifelé menet erőltetetten határozott volt a lépése. Mire az ajtón kiértünk, láthatólag már feldolgozta magában az ügyet, és nyugodtan lépkedett, a küszöbről jobbra fordulva a folyosón. Mereven nézett előre, mint amikor verset szokott mondani. Nincsen apám, se anyám. Harmadapja nem eszek se sokat, se keveset. Szemére, néma szájára ült a vers minden sora, ríme, ritmusa. Haladunk a folyosón elfelé, fejünket csóváljuk, néhány szót beszélgetünk, de aztán Attila konok hallgatásba mélyed. Majd elköszönt tőlünk, s a Kárász utca irányába indul. Ez időtől elidegenedett, majd elvadult az egyetemtől. Nem volt hozzá kedve. Thank you. Néhány létösszegző vers. Tudod, hogy nincs bocsánat. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi. A fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz. Ne hódolj és ne hódíts. Ne csatlakozz zahadhoz. Maradj fölöslegesnek. A titkokat ne lesd meg. S ezt az emberiséget, hisz ember vagy, ne vesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél, hamis tanúvá lettél saját igaz pörödnél. Atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben, hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál, s így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez. Vagy vessel minden elvet, s még remély hű szerelmet, hisz mint a kutya hinnél abban, ki bízna benned. Karóval jöttél. Karóval jöttél, nem virággal, feleseltél a más világgal. Aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak. És most így csücsülsz, mint fák tövén a bolond gomba. Így van rád, akinek van gondja. Be vagy zárva a hét toronyba, és már sohasem menekülsz. Tejfoggal kőben miért haragtál? Miért siettél, ha elmaradtál? Miért nem éjszaka álmodtál? Végre mi kellett volna, mond? Magadat mindig kitakartad, sebedet mindig elvakartad. Híres vagy, hogyha ezt akartad. S hány hét a világ, te bolond? Szerettél? Magához kifűzött? Bujdokoltál? Vajon kiűzött? Győzz, ami volt, ha ugyan győzöd. Se késed nincs, se kenyered. Be vagy a hét toronyba zárva. Örülj, ha jót tüzelőfára, örülj, itt van egy puha párna, hajtsd le szépen a fejedet. Thank you. Talán eltűnök hirtelen. Talán eltűnök hirtelen akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermektestemet szemmaró füstön szárítottam. Bána szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. S most rezge meg bánás fog át. Várhattam volna még 10 évet. Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom, ez zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak, hogy zörögnek. Íme hát megleltem hazámat. Íme hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet, ki eltemet. E föld befogad, mint a persely, mert nem kell, mi sajnálatos, a háborúból visszamaradt 20 filléres, a vashatos, sem a vasgyűrű, melybe vésve a szép szó áll, hogy új világ, jog, föld, törvényünk háborús még, s szebbek az aranykarikák. Egyedül voltam én sokáig. Majd eljöttek hozzám sokan. Magad vagy, mondták, bár velük voltam volna én boldogan. Így éltem, s voltam én hiába, megállapíthatom magam. Bolondot játszottak velem, s már halálom is hasztalan. Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen. Nagy nevetség, hogy nem vétettem többet, mint vétettek nekem. Szép a tavasz, és szép a nyár is, de szebb az ősz, s legszebb a tél. Annak, ki tűz helyett családot, már végképp másoknak remél.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Békés Pál a Két balkezes varázsló című mesének 11. részét, melyet Kálói Molnár Péter olvas fel.
6. fejezet, amelyben többek között egy nyugdíjas boszorkánnyal is megismerkedünk, aki kivételesen jó tippet ad. Másztak, másztak merészen, fittyet hánytak lépcsőnek és korlátnak, törött ablaküvegnek, a szemétledobó nyílások fenyegető torkának, mentek, mentek, mendegéltek, már vagy 2 emeletet is haladtak, amikor Éliás Tóbiás megtorpant. És most? Ez bizony Fitzhuber Dongót is gondolkodóba ejtette. Hogy érted azt, hogy és most? Vágott vissza a roppant szellemesen. Nem csöngethetünk be mindenhová, hogy megkérdezzük, ott lakik-e? Azt valóban nem. 100 év alatt sem végeznénk. Dongó csak ugyan tanácstalan volt. Megnyálaszta az ujját, feltartotta és figyelt. Azután eszébe jutott, hogy ez a módszer csak a szélirány megállapítására alkalmas, de nem eltűnt király kisasszonyok fellelésére. Kegyetlenül törte a fejét. Végül a homlokára csapott. Tudod mit? Átsétálunk a falon, mint a faljárók. Azok meg kicsodák? Várj, előkapta a mágus lexikont, fellapozta. Fájintos, fájront, faxné, fajjárás. A varázspálcával néhány köröcskét rajzolt a levegőbe, és mormogni kezdte. Fákom, fékon, fakanál, félénk, fóka, falon jár. Készen is vagyunk. Már is tudunk falon járni. Bohóság, könnyedén, csak csináld, amit én. Ha most itt átmegyünk, egyenesen egy konyhába jutunk. Nyisd ki jól a szemed. Hopla, hó! Azzal lendületesen neki ment a falnak. Arra eszmélt, hogy a földön ül, a feje búbján púb dagadozik, Éliás Tóbiás pedig nevet, csak úgy potyog a könnye. Már megint, gondolta Dongó, már megint mellé fogtam. Tálcáját búsan a púpnak szorította, hogy lelohadjon, és úgy vélte, jobb, ha nem tesz megjegyzést Éliás Tóbiás minősíthetetlen jókedvére. Újra nekiveselkedett. Ezúttal nem hebehúrgyáskodott, sőt, már-már túlságosan óvatos volt. Forgatta a mágus lexikont, előről hátulra, hátulról előre, s csak azután kiáltotta. Megvan! És ismét a homlokára csapott. Bár ne tette volna, csillagokat látott. Amikor magához tért, varázspálcájával egy függőleges vonalat húzott a levegőbe. Nem telt bele egy pillantás, és mindketten sündisznóvá váltak. Éliás Tóbiás sündisznó égszínkék pizsamát viselt, Fitzhuber Dongó sündisznó pedig csúcsos süveget és hátizsákot. Elhülve pislogtak egymásra, de olyan mulatságosnak találták a helyzetet, hogy nevetésben törtek ki. Bizonyára még a térdüket is csapkodták volna, ha lett volna térdük, de nem volt. Így jobb hián felalá gurultak a nevetéstől, mikor kissé lecsilapodtak, Éliás Tóbiás sündisznó szemrehányúan megkérdezte. Ezt akartad? Hát, izé, kühécselt zavartan Fitzhuber Dongó sündisznó. Szóval, megint mellé fogtál. Szó sincs róla, falon járni, így is tudunk, és legalább kevésbé vagyunk feltűnőek, találta fel magát Dongó. Biztos vagy ebben? Tudod mit? Biztos, zárta le a vitát Dongó. Gyere utánam! Neki lendült a falnak, és egyszerűen átgurult rajta. A konyha üres volt. Begörögtek a szobába. A villany égett, de a szoba is üres volt. Tovább görögtek a szomszédos kis szobába. Itt három úr üldögélt egy asztal körül. Ultisztak.
Nocsak, ez itt egy terített betli.
Így az egyik.
Valóban,
ráncolta homlokát a másik, egy vékonyka, kopasz öreg úr.
Valóban.
És töprenkedőn gyürkélte serte bajszát.
Ennek bizony betli szaga van.
Azám,
helyeselt az első vidoran.
Betli szaga, jó szó, betli szaga.
No de,
kajánkodott a serte bajszú hirtelen neki vidámodva.
Mi most azt mondjuk kontra, sőt, kontricsek.
Ennyi elég is volt. Dongó nyomban tudta, egyikük sem a világ szép király kisasszony. Átgurultak a szomszéd lakásba. Itt a szoba volt üres. Nosza, ki a konyhába? Az asztal mellett kicsi, kerek asszony állt, csípőretett kézzel. Az asztalon két tyúkkár állt, kapirgált, a kenyérmorzsákat csipegették. A kicsi, kerek, elkeseredett asszony pergő nyelvvel hadarta.
Nem megmondtam, hogy bont a csirkét hozzá! Nem megmondtam, hogy bont a csirkét hozzá!
Ez sem a királylány, állapította meg a két sündisznó, s mentek tovább. A következő lakásban fülsiketítő hangzavar fogadta őket, bömbölt a rádió, bömböltek a gyerekek, és bömbölt a ház ura.
Itt nincs semmi keresnivalónk,
mondta Éliás Tóbiás. Az ismeretlen hangra harcra készen körbe pillantott a ház bömbölő ura, s a kék pizsamás és a hátizsákos sündisznók láttán erejét vesztve a fotelba rogyott.
Szent emőke, suttogta, és ma még egy kortyot sem ittam.
Jobb nekünk, ha megyünk, javasolta Dongó a tüskéit meregető Éliás Tóbiásnak.
Ne várjuk meg, amíg magához tér.
S hátrálás közben, fedezve a visszavonulást, még visszaszólt.
Mi pusztán az ön képzeletének játéka vagyunk, uram, semmi egyéb. Szavamra semmi egyéb.
A ház eddig bömbölő ura némán lehunyta a szemét.
Ma Békés Pál a Kétbalkezes Varázsló című mesének 11. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a házasságtörő asszony történetéről elmélkedik.
A házasságtörő asszony történetében gyönyörűen megmutatkozik Jézus irgalmas szeretete, ahogy szembesíti az ítélkezőket és elküldi őket, ahogyan az asszonynak megbocsát, és őt is küldi, menj, de többé ne vétkezz. A történet egy asszonyról szól, akit valószínű, hogy már figyelhettek, hogy van szeretője, és most kifigyelték és rajta kapták, hogy valakivel együtt volt. Asszonyról van szó, vagyis akinek már van férje. Lebuktatták, és ezért az emberek a mózesi törvények szerint el akarták ítélni, és végre akarták hajtani az ítéletet. Abban a korban szokás volt a megkövezés. A mózesi törvények is előírták, hogy a házasságtörőt meg kell kövezni. Ezért az asszonyt elfogták, mert mindenkinek a kezében ott volt a kő, hogy az asszony kikötözzék, és addig dobálják kővel, míg meg nem hal. Mindenki mondhatta, hogy én csak egy követ dobtam, ez valószínű fájt neki, meg is érdemelte, amilyen súlyos bűnt elkövetett, de nem én öltem meg. Vagyis volt sok követ dobáló ember, de nem volt gyilkos. Viszont a végére volt egy halott. Ez volt a megkövezés. Azonban nem csak azt akarták, hogy az asszonyt elítéljék, hanem közben Jézust is el akarták ítélni. Ezért Jézus elé hozták és megkérdezték. Mester, te mit mondasz? Ez egy csapda volt. Ha Jézus azt mondja, hogy ne ítéljétek el az asszonyt, ne öljétek meg, hagyjátok élni, hagyjátok elmenni, akkor azt mondták volna, hogy na, te vagy a messiás, te vagy az Isten küldötte, hiszen te szembe mész a mózesi törvényekkel, amire mi hagyatkozunk, és ez számunkra szentírás. Mi e szerint élünk. Ő a törvény. Ő a törvény számunkra. Ha Jézus azt mondja, hogy igenis, hát Mózes előírja, akkor meg kell kövezni. Akkor pedig azt mondják neki, hát te vagy a messiás, te vagy a szeretet, az irgalmas Jézus. Azt akarod, hogy az asszony meghalljon. Te ilyet kívánsz. Bármit mondott volna Jézus, elítélték volna. Tehát nem csak az asszonyt, hanem magát Jézus Krisztust is. Amikor a szentségtörésről elmékedünk, akkor a szentségtörésnek a lényege, hogy amikor a házasság szentségében Jézus szentségi kegyelmet, ajándékot, erőt ad az egyik párnak, például a férfinak, ezt azért adja, hogy a férfin keresztül konkrétan tudja szeretni a feleséget. De persze a feleségnek is ad az Isten kegyelmet és erőt azért, hogy ne csak a saját erejéből, hanem az Istennek az erejéből is tudja szeretni az ő férjét. És amikor emberileg szereti egymást a férj és a feleség, de a szentségben az Istennek az ereje is megnyilvánul, vagyis nem csak emberi módon szinten tudják egymást szeretni, hanem az Istennek a szeretetéből, erejéből, ez a szentségi házasság, ez a szentségi szeretet. Jézus ezt akarja, hogy a házaspár minél boldogabb legyen, és minél jobban tudják egymást szeretni. Meghatározza a mértékét is, senki sem szeret jobban, mint az, aki az életét adja a barátaiért. Vagyis amikor az Isten adja a kegyelmet, adja valakinek a szentségi kegyelmet, az azért adja, hogy az emberen keresztül, például a férjen keresztül ez a kegyelem, ez a szeretet konkrétan megtapasztalható formában megérkezzen a feleséghez. Persze fordítva is igaz, a feleségnek is azért adja ezt a kegyelmet és erőt, hogy rajta keresztül ez a szeretet megérkezzen a férhez. Amikor így megérkezik, akkor a házaspár szentséget szolgáltat ki egymásnak. Rajtuk keresztül megérkezik a másikhoz, mind az ő saját emberi szeretetük, de az Isten szeretete is. Amikor az Istennek a kegyelmét én befogadom, de nem adom tovább, az Istennek a szándéka, a kegyelemnek az ereje bennem megtörik. Ezt nevezzük szentségtörésnek. Tehát nem csak azt, amikor valaki már ilyen súlyos bűnt elkövet a házasságban, hogy például valakivel együtt hál, nem a házastársával, ezt mondjuk általában házasságtörésnek is nagyon súlyos bűn. Azonban a házasságtörést, hogyha egy teológiailag nézzük, sokkal mélyebb jelentése van. És amikor a házasságtörést vizsgáljuk valakinek az életében, akkor nem csak a nagy bűnöket vizsgáljuk, hanem azt, hogy hogyan éli meg a hétköznapokban a szentségi kegyelmet. Például vegyünk egy férfit, aki nem foglalkozik a feleségével, nem gyöngít hozzá, nem hallgatja meg asszonyi beszéd, mondd el anyának, hogy akinek akarod, hagyj engem békén az ilyen érgezelgős beszéddel, nem hallgatja meg, nem gyöngít hozzá, nem visz neki virágot nőnapra vagy házasságévfordulóra, nem kedves vele, nem olyan figyelmes, nem fejezi ki a szeretetét, vagyis az férfi megkapja a kegyelmet, hogy a felesége felé mind testileg, mind lelkileg, gyöngétségben, minden fórumon kifejezze az ő szeretetét, és ha a férfi ezt nem fejezi ki, benne a szentségi kegyelem megtörik. Az Istennek a szándék, a szeretete nem érkezik el az asszonyhoz. Így ez a férfi már házasságot tör, vagyis szentségtörés követel, mert nem érkezik meg az asszonyhoz az Istennek a szeretete. Persze ezt a hétköznapokban nem nevezik szentségtörésnek, de gondoljunk bele, hogy például egy férfi nem szereti a feleségét, vagy azt mondja, hogy szereti, de ezeket a sok alapvető emberi gesztus kedvességet nem adja meg. A feleség magányos lesz, nem érzi magát szeretve, sokszor akár lehet, hogy meg is alázzák, és utána bírja évekig, és egyszer megismerkedik valakivel, egy másik férfivel, aki nagyon kedves, nagyon figyelmes, nagyon gyöngéd, virágot visz, meghallgatja, fontos, amit mond az asszony, és a feleség nagyon könnyen elcsábul. Erre várt egész életében, és ezt kellett volna megkapni a férjétől, de nem kapta meg. És utána nagyon könnyen elcsábul, és utána szeretője lesz, hogy ezzel a férfivel elmegy, de már érzelmileg is házasságot tör, szentséget tör, mert mással éli meg azt, akarja megélni, amit a férjével kellene. A férfi már előzőleg szentséget tört, mert nem adta meg a feleségének. És persze a feleségének nincs joga ahhoz, hogy úgymond elmenjen máshoz, de a bűnre való alkalom sokkal nagyobb, mert érzelmileg szenved, emberileg szenved a házasságban, mert azt érzi, hogy őt nem szeretik. Nem kapja meg az alapvető emberi szeretetet, az emberi igényeit. Persze ezt fordítva is lehet venni, amikor a feleség nem adja meg a férjének. És nagyon könnyen ebből a szentségtörésből még komolyabb szentségtörés és házasságtörés lesz. Ezért a szentséget megélni azt jelenti, hogy az Isten kegyelmét befogadom, és ezt továbbadom. Ebben növekedni kell a házaspároknak, és nagyon sok, szinte milliónyi apró gesztus van, persze vannak nagyobbak is, ahogyan ezt valaki kifejezheti. Amikor valaki házasságot tör, és a másik megtudja, azt is látom, hogy sokszor már nem bocsát meg. Lehet, hogy nem küldi el, de ha valami feszültség van, egyből az orra alá dörgöli, hogy te ilyen és ilyen vagy, te ezt csináltad, te egy utolsó senki vagy, egy házasságtörő, és látható, hogy nem bocsátja meg neki, mindig hozzávágja. Ha nézzük Jézusnak a szeretetét, akkor Jézus megbocsát ennek az asszonynak. Nem hántorgatja fel. Ott van a tégozló fiú történetében is, ez a fiam halott volt, de most él, és ünnepeljük, mert feltámadt és élt. Nem arról beszélünk, hogy halott volt, hanem az volt, de most él, és az élőnek örülünk. Az Isten így bocsát meg, és így szeret, így gyakorol irgalmasságot. Ezért a házasságban is fontos, hogy persze ezek fájdalmas dolgok, azonban látni kell azt, hogy az igazi megbocsátásban nincsen benne, hogy én újra és újra felhozom. Arról nem is beszélve, hogy sokszor, amikor ilyen bűnöket követel valaki, azért mind a kettő benne van. Lehet, hogy valaki elhanyagolta a szeretetet, a másik nem volt figyelmes, már régen nem beszéltek meg egymás között semmit, tehát minden bűnnek van előtörténete, és mindig két személyen múlik. Persze változhat a felelősség nagysága, de két személyen múlik. Ezért meg kell vizsgálni a házasságokban, hogy én megadok-e mindent a házastársamnak, kiszolgáltatom-e számukra a szentséget, vagy gyakorlatilag a szentség megtörik bennem, és nem adom meg a másiknak, amit az Isten adni akar neki. Mert ez újabb bűnöknek lehet a forrása és a bevezetője. Ezért nézzük meg az életünkben, vagy akik házasságban élnek, hogy a szentség hogyan jelenik meg bennem, hogyan adom tovább. És ha már vannak bűnök az életben, akkor bocsásson meg egymásnak, és a büntetés helyett még jobban szeressük egymást, azért, hogy nehogy megint bűnre menjen el valaki, hanem inkább az irgalmas szeretet által mind a ketten újjászülessünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya a házasságtörő asszony történetéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió.